Sziasztok, hello mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcast mai adásában, ahol a vendégem Szél Péter, senior szoftverfejlesztési tanácsadó és oktató. Szervusz, Peti!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Köszi, hogy elfogadtad a felkérésünket, és ugye a hallgatóknak így kontextusban mondom, hogy Petit az informatikai piacról, munkaerőpiacról szeretném kérdezni. Sokáig a GreenFox programozó képzőiskolának volt a technológiai vezetője, ez a legközelebbi kapcsolódás a témánkhoz, de aztán majd látjátok, hogy nagyon nagy gyakorlattal rendelkezik. Az első kérdés, egy picit a karrieredet is felvázoljuk. Ugye több különböző cégnél dolgoztál, az EPAM Systemnél kezdted a pályafutásodat, utána a Logminnél dolgoztál nagyon sokáig, ami egy magyar alapítású informatikai, most már nagy talán világcégnek is mondható, és aztán a GreenFoxnál is lehúztál 5-6 évet. Hol, mivel foglalkoztál, hol érezted magad a legjobban?
Én a szoftverfejlesztőként dolgoztam az EPAM-nál is, és a Logminnél is szoftverfejlesztő, utána senior szoftverfejlesztő voltam, Scrum Master is voltam a Logminnél, szóval sok mindennel foglalkoztam, de hát azért a kedvencem, hogyha így kérdezed, akkor egyértelműen a GreenFox volt. Az teljesen egyértelmű, hiszen azért nekem mindig is az oktatás volt a szívügyem. Egyébként az EPAM-nál és a Logminnél is tartottam tréningeket, meg non-profit alapítványokkal is csináltunk képzéseket, mondjuk voltunk gyermekotthonokban programozást tanítani. Szóval mindig is ez volt a szívügyem, és azért mégiscsak az van, hogy a GreenFoxnál tényleg több ezer embernek az életét közvetlenül segítettük, és könnyen elmondható, hogy több száz embernek jobbá tettük az életét, és nekem ez mindig is nagyon-nagyon fontos volt. Igazából elmondható a Logminnél is, hogy olyan feladataim voltak, amik végül is hasznosabbá tették, hasznos feladatok voltak, de amikor közvetlenül látod, és tényleg közvetlenül kapcsolódsz emberekhez, akik utána évek múlva visszajönnek, és látod, hogy már mondjuk ők senior szoftverfejlesztők, vagy valamilyen csapatot vezetnek, vagy a saját cégüket építik éppen, akkor azért mégis az egy nagyon erős, pozitív érzés, hogy oké, tényleg jobbá tettük emberek életét. Úgyhogy nekem ez volt a kedvencem egyértelműen.
Kézzelfogható eredménye van a munkádnak.
Igen.
Korábban itt volt, most meg itt van, és ebben
igen, te is szerepet. Abszolút.
A GreenFoxról még részletesebben szeretnélek kérdezni, hogy úgy került a hírekbe, sokáig úgy volt a hírekben, hogy a top 3 programozóiskola egyike, és most sajnos decemberben a csődjéről adtak hírt a különböző sajtóorgánumok, de most még csak így a Logmint meg a GreenFoxot egy picit megvizsgál, hogy a mind a kettő magyar alapítású startup, egész más végkifejlett, hogy a Logmint aztán bevezették az amerikai tőzsdére, hogyha jól tudom, most már kivezették, meg GoTo Technologies-nak hívják, de mégiscsak tovább él, abszolút, és egy nagy nemzetközi birodalommá vált, míg a GreenFox sajnos nem tudta folytatni a tevékenységét. Igen. Így belülről megélve volt valami különbség, amit éreztél, hogy más volt a, nem tudom, vezetés, vagy egyszerűen csak más üzleti modellt választottak? Mi járult szerinted ez a különböző pályához hozzá?
Igen, hát teljesen más termékről van szó természetesen. Ugye a Logmin az egy hagyományos értelembe vett startup, egy hagyományos értelembe vett software as a service, tehát ez a SaaS business, ami ugye azzal is jár, hogy nagyon-nagyon jól skálázódott az a termék, amit a Logmin készített. Most nem is érdekes, annyira nem akarok belemenni, hogy mi volt a termék, de az volt a lényege, hogy úgy tudta kétszeresére, háromszorosára, sokszorosára növelni a bevételét, hogy ugye a költségeik szinte ugyanazok maradtak. Na most a GreenFox az soha nem volt egy ilyen hagyományos értelembe vett startup, hiszen a GreenFoxnál ugye akkor tudtunk mondjuk kétszer annyi hallgatót képezni, hogyha fölvettünk kétszer annyi mentort. Tehát mindig csak mondjuk úgy, hogy lineárisan tudott skálázódni a GreenFox. Tehát már alapvetően tényleg a termék is mondjuk egy almát a körtével összehasonlítás, és az üzleti modell is nagyon különböző, ugye a Logminnek egy ilyen előfizetéses terméke van, tehát tulajdonképpen, hogyha nem csinálnának semmit idézőjelben, ugye nyilván üzemeltetni kell a rendszert, de csak üzemeltetve a rendszert, folyamatosan, hónapról hónapra, évről évre ott vannak az előfizetők, és fizetik a díjat. Na most a GreenFox az ezzel szemben ugye nem egy ilyen előfizetéses rendszer volt, hanem csak akkor volt bevétele a GreenFoxnak, hogyha vagy jöttek hallgatók, vagy a hallgatókat el tudtuk helyezni partnercégeknél. Ugye ez a két bevételi forrása volt a GreenFoxnak, hallgatóktól és a partnercégektől volt bevétele. Úgyhogy egészen más a kettő.
Tehát az, hogy végül nem tudta folytatni a tevékenységét és csődöt jelentett, ez ugye akkor nem elsősorban nem ugye az ott dolgozók elszántságán múlott, hanem ekkora hatása van a maga a termék, meg az üzleti modell cégére. Tehát szerintem zárójelesen érdemes tanulságként levonni magunknak a következtetést. Aki saját vállalkozást szeretne annak olyan szempontból, aki elmegy valahova alkalmazottként, akkor ezt is meg kell vizsgálni, hogy...
Abszolút nagyon fontos.
Hogy milyen az üzleti modell, és a GreenFoxnál milyen tényezők játszottak szerepet, hogy fel tudott nőni a top 3 programozó iskolává, akár így a növekedésre is, hogyha elmondanád a véleményed, mert szerintem ez önmagában is egy nagyon szép eredmény, gyakorlatilag a CodeCool-lal együtt, vagy után honosították meg ezt a műfajt Magyarországon, és utána pedig milyen tényezők vezettek oda, hogy csődbe ment.
Igen. Ugye az alapítás valószínűleg, én azt gondolom, hogy nagyon jó időpillanatban alapították. Nagyjából egyszerre a két említett intézmény, ugye a CodeCool és a GreenFox majdnem egyszerre alapították, mind a kettő 2015-ben indította az első osztályát, és nagyon jó időzítéssel. Tehát tényleg abban az időszakban iszonyatos mennyiségű szoftverfejlesztőre volt szükség, juniorra is, mediorra is, seniorra is, és egyébként az olyan időszak volt, amikor a cégek azok boldogan fizettek a képző intézményeknek azért, hogy képezzenek sok-sok szoftverfejlesztőt, mert nagyon nagy igény volt szoftverfejlesztőkre. És egyébként érdekes módon szerintem az is szerencsés volt, hogy egyszerre kettő is indult, mert hogyha egy-egy indult volna, akkor egyedül kell ugye ezt a úgymond piaci edukációt elvégezni. Tehát ugye amikor elindultak ezek az iskolák, akkor el kellett magyarázni, hogy mi az a bootcamp, mi az a szoftverfejlesztés, mi az a programozás, miért érdemes programozónak lenni, stb. És egyszerre két cég is csinálta, a GreenFox is és a CodeCool is. Ez szerintem egyébként még lehet, hogy segítette is ezt a piaci edukációt. Tehát ez néhány év alatt igazából ismerté vált ez itt Magyarországon, hogy mi ez a dolog.
Nem csak egyetemen lehet
a
szoftverfejlesztést.
Igen.
És a nagy felfutás után miben alakult mondjuk akár a, mondjuk nem kell feltétlenül versenytárs elemzésbe belemenni, de ugye a CodeCool köszöni szépen, ahogy én tudom, él tovább.
Igen.
És a GreenFoxnál mi vezetett a csődhöz? Ugye ott volt, azt hiszem a magyar befektetők eladták a részesedésük nagy részét külföldi befektetőknek. Milyen fontosabb dolgok vezettek oda?
Igen. Ugye nagyon nagyot fordult igazából a világ néhány év alatt, és érdemes szerintem először ilyen makroszinten megnézni, hogy mi történt. Ugye egyik oldalról megugrott az infláció, és megugrottak a kamatok, tehát már sokkal drágábban lehetett egyébként pénzhez jutni, és ennek több következménye is van. Az egyik következménye az, hogy kevesebb a szoftverbefektetés, tehát hogy kevesebb új szoftverfejlesztőre volt szükség 2023-tól kezdve, és mivel kevesebb szoftverfejlesztőre volt éppen adott esetben szükség, nem voltak annyira rászorulva a cégek arra, hogy egyébként fizessenek mondjuk a GreenFoxnak vagy a CodeCool-nak, hogy szoftverfejlesztőket képezzen, ez az egyik. A másik az, és ez fontos ezt is látni, hogy a hallgatók egy jelentős része az utófinanszírozós hallgató, ami azt jelenti, hogy az elején csak egy adminisztratív díjat fizet be, és majd miután elvégezte a képzést, és már szoftverfejlesztőként dolgozik, akkor kell igazából csak hónapról hónapra úgymond törleszteni. Tehát kvázi a GreenFox hitelezte a hallgatók egy jelentős részének a képzést. Ez azzal is járt, hogy a GreenFoxnak folyamatosan ezt valahonnan fedeznie kellett, tehát tipikusan az elején mondjuk banki hitelt vett föl a GreenFox, de volt, amikor más módokon vont be tőkét, hogy folyamatosan az utófinanszírozós hallgatókat tudja finanszírozni a képzésüket. És mivel a kamatok megnőttek, tehát már drágában lehetett finanszírozni ezeket a hallgatókat, sőt, igazából idén már gyakorlatilag lehetetlenné vált a finanszírozása az utófinanszírozós hallgatóknak. Tehát ez is egy nehézséget jelentett egyébként a GreenFoxnak. Tehát ez egy összetett folyamat, és ugye rákérdezte, hogy oké, és akkor mi a különbség a Code Cool és a GreenFox között, és igen, annak is van jelentősége, hogy pont ugye a GreenFox alapítói, a tulajdon részüknek a nagy részét, az pont egyébként ugye 2022. szeptemberében adták el egy nagy befektetőnek, és az azzal is járt, hogy a cégben, miután ugye eladták a céget, nem maradt cash, tehát nem maradt pénz már. És amikor nehezebb időszak van, például most egy nehezebb időszak van, akkor nagyon sokat számít, hogy éppen aktuálisan mennyi cash van a cégben. És a GreenFoxnál éppen valószínűleg a felvásárlásnak is köszönhetően éppen nem volt, feltehetően más iskoláknak most szerencsére át tudják vészelni a veszteséggel járó időszakot, mert van a háttérben annyi pénzük a bankszámlákon, amivel át tudják vészelni a nehezebb időszakot, és bízunk benne, és én ebbe bízok, hogy aztán minden nehezebb időszak után megjön jön egy jobb időszak, és akkor újra tudnak működni majd ezek az iskolák is gazdaságosan.
Tehát akkor minden nagyobb balesethez vagy tragédiához hasonlóan itt is ilyen tökéletes vihar alakult ki, hogy lehet, hogy egy-egy tényező még könnyedén kezelt volna a cég, de négy-öt tényező együtt, infláció miatt elszálltak a költségek, utófinanszírozás, nem volt annyi munkaerő közvetítés. Nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy a munkaerő közvetítés esetén durván ugye két havi bruttó fizu a közvetítési díj. Tehát, hogyha valakinek 1 millió bruttó a fizetése, amiért elhelyezkedik, akkor a munkaerő közvetítő durván plusz-minusz, mint egy 20%, 2 millió plusz áfát számlesz ki a végső munkáltatónak. Úgyhogy, ha ez a forrás is, ugye, ez a láb kiesik, akkor... És ez a láb miért esett ki? Szerintem ez egy olyan szempontból fontos kérdés, hogy ugye még talán a kódberiről is beszélünk majd, ami szintén csődöt jelentett, de ugye az a kérdés merül fel nálunk is nagyon sok olvasóban, hogy András azért ment csődbe a GreenFox, mert már nem volt szükség informatikusokra, jön az AI, és akkor megeszi az informatikus állásokat, vagy igazából a közvetítésért nem akartak fizetni a munkáltatók, ők maguk azért saját szakára már tudtak felvenni embereket.
Így van.
Hol tartunk most mi?
Ezt azért látjuk, mert ugye azért tartottuk a kapcsolatot a volt hallgatókkal, és azért láttuk, hogy a volt hallgatóknak a döntő része azért önállóan el tudott helyezkedni. Tehát egész egyszerűen olyan szituáció alakult ki, hogy a cégek azok közvetítők nélkül is föl tudtak venni szakembereket. Nem volt szükségük arra, hogy a GreenFoxnak mondjuk fizessenek azért, hogy junior szoftverfejlesztőket vegyenek föl, mert maguk is föl tudtak venni egyébként a piacról. Tehát azért arról nincs szó, hogy most akkor már nem fog kelleni egy darab szoftverfejlesztő sem. Azért ismerősök közül ugye a GreenFox megszűnésével most az összes volt GreenFox alkalmazott állást keresett, tehát láttam, hogy mennyire könnyű vagy nehéz most állást találni. Azért tudtak állást találni. A volt mentorok is például tudtak állást találni, de az összes alkalmazott végső soron tudott állást találni. Tehát lehet állást találni, de a cégek most nincsenek rászorulva arra, hogy fizessenek egy közvetítőnek.
És ez szerintem nagyon fontos különbség, hogy ugye mi már korábban beszélgettünk erről a témáról, és innen tudtam, és én is így ezen keresztül jobban érzékelem a piacot, hogyha ugye az újságokban azt olvassuk, hogy egy munkaerő közvetítő panaszkodik, hogy nem kell annyi informatikus, az nem azt jelenti feltétlenül, és ezek szerint, hogy nem kell, hanem hogy nem munkaerő közvetítő keresztül veszi fel a munkáltató, hanem most már azért egy picit azért mégis el lehet mondani, talán a munkáltatók számára kedvezőbb munkaerőpiaci környezetből saját erőből is fel tudja venni.
Így van.
És mi a helyzet a CodeBerry-vel, mert kb. Egy hónapon belül ugye hallja az ember, hogy egy programozóiskola bezer, még egy programozóiskola bezer, mit kell tudnunk róla?
Igen, de azért ez két külön történet. Egyébként mi a CodeBerry-vel mindig nagyon, nagyon jóba voltunk. Az a CodeBerry alapítói, azok egyébként egyetemről nekem régi ismerőseim, úgyhogy gyakran beszéltünk, de hogy nagyon-nagyon másról van azért szó. Tehát, hogy a GreenFox az egy karrierváltó, nagyon intenzív, nagyon kemény képzést nyújtott azoknak, akik mondjuk úgy, hogy ilyen all-in jelleggel szeretnék, tehát ők fölmondanak a munkahelyükön, és most a következő fél évben más se csinálnak reggeltől estig, ameddig bírják, addig tanulnak. A CodeBerry az egy egészen más képző intézmény volt. Ők is szoftverfejlesztési képzéseket nyújtottak, de hogy más üzleti modellben, más módszerekkel, és ők alapvetően rövidebb online képzéseket nyújtottak, és a kettő az egészen független volt egymástól.
Hogyha jól láttam, az ilyen nyilvánosan elérhető pénzügyi számokból azért méretben is jelentős különbség volt a GreenFox. Most attól függetlenül, hogy nézem a szlovák vagy a cseh lányvállalatait, ilyen 1-2 milliárdos árbevétel, a CodeBerry meg ilyen 80-100 milliós, tehát hogy kb. 5-10%-a volt méretben, meg végveszteséges volt, tehát hogy akkor nem, ez sem jelenti azt, hogy akkor már nincs szükség programozó.
Én nem látok kapcsolatot igazából, más okok vezethettek szerintem a CodeBerry-nek nem ismerem ennyire a történetét, de én amiket én is olvastam, meg beszélgettem emberekkel, egy egészen más okok vezettek a CodeBerry végéhez, mint a GreenFox végéhez.
Oké, köszi, hogy ezekbe a programozó iskoláknak a múltjába picit részletesebben is bevattál bennünket. Nézzük akkor egy kicsit tágabban az informatikus piacot, mit hallasz, mit látsz, hogy hol tart, mekkora most az igény, talán ugye a programozó sulikból is, meg azért ilyen 2024 évelején lehetett hallani, hogy nagy technológiai váltok leépítenek informatikusokat, hogy most mi a helyzet a piacon.
Igen, és nagyon fontos ezt is kontextusban nézni, hogy egy picit ki kell zoomolni, és hosszabb távon megnézni, hogy mi történt, hogy 2021-22-ben iszonyatosan forró volt a piac, tehát nagyon sok szoftverfejlesztőt vettek föl, valószínűleg egyébként túl sokat is, és őrületes növekedések voltak az IT piacon.
Ennek a COVID volt az egyik hajtóereje?
A COVID után volt egy olyan visszapattanás, ugye 2020 nyarán volt egy megtorpanás, de utána volt egy nagyon gyors visszapattanás, és 2021-22-re, igen, valószínűleg a COVID hatására nagyon-nagyon szárnyalt tényleg az IT piac, és akkor olyan érdekes következményei voltak ennek, hogy 2021-22-re, mondjuk egyik évről a másikra 30%-kal nőttek a szoftverfejlesztői fizetések. Tehát ilyen őrületesen forró volt a piac. És valószínűleg ez se volt reális. Tehát valószínűleg az, hogy akkoriban ennyire sok szoftverfejlesztőt vettek föl, feltehetően ez se volt megalapozott. Valószínűleg túlzó optimizmussal vették akkor fel a szoftverfejlesztőket. És én úgy láttam, hogy ami 2023-24-ben történik, az egyébként ennek a kompenzálása. Tehát az, hogy most leépítések voltak, igen, voltak leépítések, de hogyha egyben nézzük, mondjuk 2024, vagy 2020 és 2024 között nézem, akkor még mindig pluszban vagyunk egyébként, csak egy korrekció történt egyébként a munkaerőpiacon. Most ezt látjuk igazából. Ez az én nézőpontom.
Tehát akkor nem arról szól, hogy eddig dolgozott, mint ami X ember, és most 20-30%-kal kevesebb van több éves távlatban, hanem, hanem mondjuk lehet, hogy 20-30%-kal is nőtt,
igen,
hogyha nézem nagy cégek, Microsoft, nem tudom, Amazon, Facebooknak az állományát, és ehhez képest egy kis visszavágás.
Igen. Így van, ahhoz képest egy kis visszavágás volt. Tavaly év elején is volt egy kis visszavágás, meg idén év elején is volt egy visszavágás. Úgyhogy ez fontos, fontos, hogy kontextusban nézzük mindig ezeket.
És ebben a visszavágásban, a korrekcióban, ahogy én közgazdászként értelmezem az eseményeket, valószínűleg ugye a magas kamatoknak is megint csak szerepe van, mert magas kamat mellett, meg egy lelassult gazdasági növekedés mellett nem indul annyi beruházás. És nyilván, ha nem indul annyi beruházás projekt, akkor nem kell annyi szakember. Tehát, hogy akár megint csak itt a magas infláció elleni magas kamatok következménye is lehet. Lehet itt a következmény, itt a visszavágásnál a mesterséges intelligencia, hogy már ugye sok helyről hallom, hogy programozásban, szoftverfejlesztésben különösen jól lehet a ChatGPT-t, vagy a Copilotot használni kódírásra, hogy emiatt kell kevesebb szoftverfejlesztő vagy informatikus?
Tehát biztos, hogy befolyásolja egyébként a piacot, de nem biztos, hogy úgy, ahogy a nagy sajtóorgánumokban megjelenik. És ebbe is egy muszáj egy picit mélyebben belemenni, hogy lássuk ezt a folyamatot, mert természetesen a szoftverfejlesztők munkáját egyértelműen segítik a most kijött új eszközök, biztos vagyok benne. Én is napi szinten használom ezeket az eszközöket, mondhatjuk, hogy 10-20-30%-kal, most attól függően, hogy milyen munkát végez valaki, de gyorsítja a munkát. Tehát biztos, hogy hatással van. De hogy ez egyébként nem példanélkül, és ezt akarom kontextusba helyezni, hogyha most végignézzük, egyébként nem olyan hosszú életű maga a szoftverfejlesztési szakma, tehát hogyha mondjuk a 60-es években megnézzük, hogy dolgoznak a szoftverfejlesztők, akkor ilyen lyukkártyákon kell bevinni a programot, nagyon-nagyon sok ilyen hatalmas pakli kártyán kell bevinni a szoftvert a számítógépbe, a mai értelembe vett monitor, meg mai értelembe billentyűzet még nem létezik, és akkor a 70-es évektől kezdve már van az, hogy van monitor, meg van billentyűzet, és billentyűzeten keresztül lehet bevinni. Az is egyébként egy ugyanilyen, sőt, az ennél egy hatalmasabb ugrás volt egyébként, tehát hogyha volt valami hiba a programodban, akkor újra kellett a lyukkártyákat nyomtatni, újra kellett készíteni a kártyát, és újra be kellett vinni a számítógépbe. Utána már a billentyűzettel tudtad módosítani a programkódodat, de a 70-es, 80-as években még a kódszerkesztők, azok ilyen nagyon-nagyon egyszerű szövegszerkesztők voltak, beírtad a kódot, és elmentette a kódot, ennyi tudott igazából a szövegszerkesztő, és ugyanúgy egyre fejlettebb és fejlettebb eszközeik voltak a szoftverfejlesztőknek. Tehát, hogy a 2000-es és 2010-es években már olyan kódszerkesztőink voltak, hogy miközben gépeltük a kódot, már javaslatokat adtak. És az elején még, mondjuk a 90-es évek végén még nagyon primitív javaslatokat adtak, csak amit így gondolták, hogy itt valószínűleg ez jó lehet. A 2010-es években már olyan javaslatokat adtak, ami az adott kontextusban egyébként megfelelő volt. Aztán egyébként javaslatokat adtak a kódszerkesztők arra, hogy hogyan érdemes átírni a kódot, vagy rögtön már rámutattak hibákra, hogyha így írod a kódot, akkor az már hibás lesz. Tehát, hogy egyre fejlettebb és fejlettebb eszközeink voltak szoftverfejlesztőként is, meg nyilván a programozási nyelvek ugyanígy fejlődtek, hogy egyre produktívabbak, egyre gyorsabban tudtunk szoftvereket fejleszteni. Tehát, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a 70-es éveket, a 90-es éveket, meg a 2010-es éveket, akkor biztos, hogy 10-20-30 szorosával nőtt a szoftverfejlesztők produktivitása, annak köszönhetően, hogy egyre fejlettebb eszközeink voltak, és egyre magasabb szintű programozási nyelveink voltak, tehát a 60-as években még nagyon mélyen kellett ismerned a számítógép minden egyes részének, részleteiben a processzornak, hogy milyen részei vannak a processzornak, és azok a részek hogyan működnek egymással, azt nagyon részleteisen tudni kellett. És egyre magasabb szintű eszközeink voltak, mondjuk 90-es években, amikor ugye a Java elkezdett elterjedni, az egy ilyen hatalmas váltás volt. Ugye a Java fejlesztőknek már egyáltalán nem kellett tudnia, hogy majd milyen számítógépen fog futni az a program például. Tehát folyamatosan egyre magasabb, úgy szokták mondani, hogy egyre magasabb absztrakciós szinten dolgoztak a szoftverfejlesztők, egyre könnyebb és egyre gyorsabb volt szoftvert fejleszteni, és én úgy látom, hogy maga az AI az igazából beleilleszkedik ebbe a trendbe. Tehát én azt látom, hogy kaptunk egy új eszközt, ez az új eszköz, ez fölgyorsítja egyértelműen, sokkal gyorsabb szoftvert fejleszteni, de ez igazából nem különbözik attól, ami az elmúlt 50 évben történt, hanem kaptunk egy új eszközt, amivel produktívabbak vagyunk, gyorsabbak vagyunk, és azt is jelenti viszont, tehát hogy az nem azt jelenti, hogy nem változik, dehogy nem, ez valószínűleg hatalmas változást jelent a szoftverfejlesztők számára, ez azt jelenti, hogy tovább kell fejlődniük, tovább kell tanulniuk a szoftverfejlesztőknek, de ez sem mondjuk példa nélküli, tehát mondjuk a 90-es években nagyon jól tudtál azzal keresni szoftverfejlesztőként, hogyha egyszerű, mai szemmel nézve egyszerű weboldalakat készítettél. De ma már ezzel nem lehetne, igazából a 2000-es években se lehetett volna már ezzel sok pénzt keresni, hanem akkor, aki weboldalakat akart készíteni, annak meg kellett tanulni a PHP-t, vagy a Java-t, vagy a C#-ot, vagy utána azt meg kellett tanulni a Node.js-t, tehát hogy tovább kellett fejlődnie. És most is ez van szerintem, hogy valószínűleg önmagában az, hogy Java fejlesztő vagy, Az valószínűleg bár mondjuk a következő 5-10-15 évben nem biztos, hogy elég lesz, hanem tovább kell tanulnod, meg kell tanulnod a cloud rendszereket, nyilván meg kell tanulnod ezeket az AI eszközöket hatékonyan használni, és tovább kell saját magadat fejleszteni. Ez a kulcs szerintem.
Tehát azt is mondtad, hogy imádom egyébként ezt a történelmi kontextusba helyezést, amit mondtál, és még én magam sem. Nyilván nem néztem így erre, hogy ez a hatékonyság gyorsulás, ez igazából természetes, az eszközök mások, hogy billentyűzet meg monitor helyett most már mesterséges intelligencia hozza, de hogy eddig sem kellett, csak ezért kevesebb szoftverfejlesztő, mert most már gyorsabban tud kódot írni, valószínűleg ezután sem feltétlenül. Vagy legalábbis jelen pillanatban még nem ez az ok.
Igen.
És egyébként mesélj erről egy picit, hogy mit látsz te magad is, akár hogy használod a mesterséges intelligencia, vagy GPT alkalmazásokat a napi munkában, olyan jó lenne így hallani első kézből.
Persze, szívesen mesélek. Az elején úgy kezdtem el használni, hogy csak kértem tőle dolgokat, hogy csináld ezt, csináld azt, és azt figyeltem meg, hogy nagyon sokat, ezt úgy szokták mondani, hogy halucinál, ez biztos, hogy hallották már a hallgatók is, meg nézők is, hogy igazából, hogyha nem adsz neki tényeket, akkor ő kitalál magától tényeket, és azt figyeltem meg, hogy így majdnem teljesen használhatatlan volt egyébként, mert hogy kiadott kódot, és az volt a trükkös, hogy első ránézésre nagyon jó kódot adott ki. Ó, mondom, milyen szép kód ez, amit kiadott nekem a ChatGPT, bemásoltam, és elkezdtem elolvasni. Hát ez micsoda? Ez igazából ilyen nem is létezik, amit ő kitalált. Tehát, hogy kitalált egy kódot, ami nem létezik igazából. És akkor jöttem rá, hogy oké, nem így kell, így nem lesz jó. Ezek a nyelvi modellek, ezek annyira jó eredményt adnak, amilyen jó adatokat, tényadatokat teszel alá. És arra jöttem rá, hogy akkor működnek jól ezek az eszközök, hogyha elegendő kontextust tudok adni ezeknek az eszközöknek. Úgyhogy mostanában azt csinálom, hogy bemásolok kódrészleteket, ennek a ChatGPT-be bemásolok kódrészletek, hogy hé, itt van a minta. Ne találd ki magadtól, hogy működik ez, mert az nem lesz jó, hogyha te magadtól megpróbáld kitalálni. Itt van a minta, így néz ki a kód, és erre a mintára légy szíves, írj nekem egy másik kódot, és akkor pontosan leírom neki, hogy azt szeretném, hogy ezzel ezt csináld, ezzel azt csináld, ezzel meg azt csináld, és akkor egészen jó kódot kiad, de még azt is egyébként utána javítgatnom kell, meg módosítgatnom kell, de most már talán azt hiszem, hogy most már elértem arra a szintre, hogy most már így gyorsabb, mondjuk ilyen 10-20-30%-kal most már így gyorsabb kódot írni, mert nem nekem kell, tehát végső soron én vagyok a szoftverfejlesztő, én irányítom, hogy mit csináljon, én mondom el a tényeket, csak nem nekem kell gépelni, ami jó, mert én amúgy sem szeretek annyira gépelni. Az unalmas része, ugye? Tehát amikor konkrétan lenyomod a billentyűket, és bepötyögöd a kódot, az az unalmas része, az az érdekes része a szoftverfejlesztésnek, amikor kitalálod, hogy kéne működnie ennek. És hogy most így csinálom, hogy kitalálom, hogy kéne működnie, adok példákat a ChatGPT-nek, és utána ő legépeli nekem gyakorlatilag.
És inkább a ChatGPT-t használod, vagy a GitHub Copilotot erre a feladatra?
Használtam mind a kettőt. A GitHub Copilotot végül most nem használom érdekes módon, mert nem annyira tetszettek a javaslatok. Amiket mindig javasolt valamit, és akkor egy idő után azt vettem észre, hogy én igazából nem így akartam. Nem így akartam megírni ezt a kódot, hanem elvitt egy ilyen másik irányba, és végül nem is tetszett az a kód, vagy nem lett olyan hatékony az a kód, vagy nem lett olyan jó minőségű az a kód, amit eredetileg a fejemben elképzeltem, hogy ennek hogy kéne kinéznie, és akkor, amikor gépeltem, akkor ugye adta a javaslatokat, és akkor elfogadtam a javaslatot, ez jól néz ki, és végén ránéztem, és nem ezt akartam, nem ezt akartam csinálni, úgyhogy most nem használom.
Visszamenni a forrás az a...
Igen, visszamenni, hogy nem jó így.
Köszi, ez is nagyon érdekes.
Aztán lehet, hogy majd jobbak lesznek, csak most még nem jó, vagy most még nem tetszett nekem az, amit csinált.
Épp most néztem egy interjút a Sam Altman, az OpenAI vezetőjével, ahol Satya Nadellával beszélt. Valamilyen talán, nem tudom milyen fórumon, de így az iPhone fejlődéséhez hasonlította, hogy hát, hogyha most visszanézünk az iPhone 1-2-re, akkor röhögünk, hogy mennyire egyszerű volt, de akkor már azok is forradalminak hatottak. De valószínűleg azt mondja, hogy ilyen 8-10 körül ért el azt az iPhone, amikor már igazán jól lehetett használni, és mondta, hogy ez a ChatGPT 4, ez még valahol ott van, ami még nem elég jó, még ránézés és visszanézve is azt fogjuk mondani, hogy hát ez még nem igazán jól használható, de azért ez is már bámulatos dolgokra
kép. Abszolút. Ez is jó hasonlat, az iPhone is jó hasonlat. Ami nekem eszembe jutott korábban, az a villamos energia. Hogyha visszamegyünk a 20. század elejére, akkor még a villamos energia még nem volt annyira megbízható. Tehát, hogy eleve kevesen használt, még kevés lakásba volt bekötve a villamos energia, és folyamatosan kimaradások voltak, nem volt megbízható, nem volt megfelelő, aki ezzel akart világítani, az gyakran még sokszor többet volt sötétben, mint aki a régi fajta, mondjuk petróleummal világított, az sokkal megbízhatóbban világított, és akkoriban is ilyesmi volt a hangulat, így a könyvek alapján, amit olvastam, hogy voltak, akik nagyon szkeptikusak voltak a villamos energiával kapcsolatban, hogy hát az állandóan kimarad, hibás, nem jól működik, nem lesz ebből semmi, és hogy valóban hát, nyilván fejlődnie is kellett a technológiának, hogy megbízhatóbb legyen a villamos energia ellátás, de hát ugye ma meg már nem tudunk, tehát még a fűtésünk sem működik, tehát a villamos energia nélkül ma már meghalunk, mert megfázunk, mert nem működik a fűtés, és nem működik a számítógép, és nincs fény, és semmi nincs. És igen, én azt hiszem, hogy az AI is ilyesmi lesz, hogy olyan alapvető eszközeink lesznek AI alapon, ami nélkül valószínűleg, és nem tudom, hogy mennyi idő múlva, de valószínűleg már nem fogunk tudni élni ezek. De hogy továbbra is szerintem eszközökről beszélünk, és szerintem ez a fontos, hogy ezek olyan eszközök, amik hatékonyabbá teszik a munkánkat, meg kényelmesebbé az életünket, és én még nem látok bele ilyen sci-fi valóságot, hogy a robotok irányítják a hétköznapjainkat, hanem csak fejlett eszközeink lesznek.
Köszi, hogy ezt elmondtad. Ugye nagyon nehéz ennél részletesebb predikcióba bocsátkozni, hogy akkor kinek a munkája szűnik meg, és az én munkám megszűnik. De ez egy jó, hogy ez egy eszköz, amit érdemes elkezdeni kísérletezni, akkor is, hogyha most lehet, hogy azt látjuk, hogy hát figyelj.
Igen. El kell kezdeni használni, tanulni, kísérletezni, mire jó, mire nem jó, és ez ki fog alakulni, és szuper eszközeink lesznek, én így látom. És persze, lehet, hogy meg fognak szűnni munkák, de hogy ez csak azt jelenti, hogy tovább kell fejlődni, tovább kell tanulni az embereknek, szerintem. Én így látom ezt, és ez iszonyú fontos, hogy szerintem a képzésnek ennek köszönhetően továbbra is nagyon nagy jelentősége, sőt, szerintem minden eddiginél nagyobb jelentősége van annak, hogy milyen típusú képzésekben veszünk mi részt, emberek.
Na és akkor kanyarodjunk vissza a képzésekre, hogy akkor mit is tanuljunk. Ugye itt sokszor beszéltünk a szoftverfejlesztőkről, meg erről a szakmáról. Én azt látom, amikor ilyen digitális készségekről beszélek, akkor egy csomó ember mondja az kapásba, hogy András, te informatikusoknak akarsz képzést nyújtani, én meg nem vagyok informatikus. Aha. És aztán kíváncsi lennék, hogy te hogy látod ezt, hogy kit nevezünk ma informatikusnak, ezek a digitális szakmák, adatelemző, nem tudom, Salesforce adminisztrátor, automatizálási szakértők, akkor most informatikusok, vagy nem informatikusok, te hogy tekintesz eredetileg?
Igen, abszolút, és én próbálok egyel ilyen távolabbról ránézni, és szerintem nem is az a kérdés, hogy informatikus vagy sem, szerintem ez nagyon, nagyon tág az informatika természetesen, és valamiért az elmúlt évtizedben egy picit leszűkítettük a szoftverfejlesztésre, de hát valójában ennél sokkal, sokkal tágabb az informatika világa, sokkal színesebb, amiket említettél, azok is mind-mind nagyon-nagyon fontos és keresett szakmák egyébként, de hogy valójában nekem az a kérdés, hogy szükség lesz-e vajon digitális skillekre? És szerintem egyértelműen szükség lesz digitális skillekre, és szerintem nem csak azoknak lesz szüksége digitális skillekre, akik ma hagyományos értelembe vett informatikával foglalkoznak, hanem szerintem sokkal tágabb közönségnek lesz szüksége digitális skillekre, például adatokkal kapcsolatban. Szerintem ez az egyik kulcs témája a következő éveknek, hogy mennyire hatékonyan bánunk az adatokkal. Ezek az AI eszközök, ezek annyira működnek jól, amilyen jó minőségű adatokkal mi ellátjuk ezeket az eszközöket. Ugye ez az, amit mondtam is, hogy a ChatGPT magától az kitalál mindenfélét, de hogyha megfelelő minőségű adattal látjuk el, akkor tud igazán úgy működni, hogy nekünk tényleg hatékonyságnövekedést tudjon biztosítani.
Milyen munkakör foglalkozik ezzel? Ez még nem az adatelemző, ugye, mert az adatelemző már elemez, meg riportás, stb.
Igen, az adatelemző már, neki már szüksége van jó minőségű adatokra. Tehát ez a data engineer szakma, aki azzal foglalkozik, hogy különböző helyekről összegyűjti az adatokat, és egy közös helyre, mondjuk egy adattárházba összegyűjti az adatokat, és akkor ott nyilván tisztítja az adatokat, átalakítja az adatokat, olyan formára hozza, hogy utána az adatelemző, vagy éppen a data scientist, vagy valaki, aki mondjuk egy AI-t szeretne képezni, most ilyen viccesen mondva, de hogy egy AI modellt szeretne létrehozni, annak is szüksége lesz megfelelő minőségű adatokra. Úgyhogy ez a data engineering szerintem az, ami továbbra is nagyon nagy hangsúlyt fog kapni. És
mi az, amit szerinted még aki mondjuk nem érzi magának a szoftverfejlesztést, de szeretné így a digitális szakmákba bekapcsolni, mi az, amit még ajánlanál, vagy amire szerinted nagy, már most a kereslet, vagy nagy lesz a jövőben? Mit érdemes ezt tanulni?
Igen. És szerintem már említetted is egyébként, tehát szerintem nagyon-nagyon érdemes különböző no-code vagy low-code rendszereket tanítani. Itt említetted ugye a Power BI-t, meg ugye úgy összességében a Microsoftnak ez a Power családja, ez nagyon sok olyan automatizáló eszközzel rendelkezik, amihez nem kell tudni programozni, de tudja automatizálni bizonyos részét a munkánknak, és akkor hatékonyabbá válik a munkánk. Vagy éppen említetted a Salesforce-t, azt is szerintem érdemes megtanulni, az egy olyan CRM rendszer, ami egyébként már a CRM státuszon régen tovább lépett, és az is egy ilyen központi automatizációs rendszerré válik tulajdonképpen egy cég életében, a cég különböző munkafolyamatait lehet majd automatizálni, például Salesforce-szal.
Most egy ilyen érdekes párhuzam jutott eszembe, hogy ugye lehet, hogy nem is az eredeti gondolatot mondanám, csak az, hogy ugye szerintem köztudott, meg sok ember érzi, hogy programozni, megtanulni, vagy szoftverfejleszteni, megtanulni, kódolni, megtanulni, az kemény munka. Ugye itt a GreenFox-ban is több hónapon keresztül full-time teljes munkaidőbe képeztétek az embereket, akiket előtte nagyon ugye, szigorú szempontok szerint választottatok ki, hogy ki az, aki egyáltalán erre képes lehet. És olyan, mintha ezt a technológiai cégek is látnák, hogy nagy szükség van informatikai szakemberekre, de kódolni, megtanulni kevesen akarnak vagy tudnak, és olyan szoftvereket csinálnak, olyan platformokat, amivel programozási tudás nélkül is lehet fejleszteni, automatizációt, weboldalt, applikációt, igaz? Jól látom, hogy...
Pontosan. De pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó, igen.
És akkor amikor azt mondjuk, hogy low-code, no-code fejlesztő, akkor azt jelenti, hogy nem tud feltétlenül programozni Java-ba, Python-ba, de ezekkel összekattingat ezekben a szoftverekben már komoly megoldás.
Pontosan, és ez az érdekes, hogy szerintem ez is programozás, és valószínűleg maga a programozás szó is, és egyébként szerintem alakulni fog ezáltal, hogy mit hívunk programozásnak. Tehát, hogy nem feltétlenül kell már kódot írni majd, és azt hiszem, hogy és mind a kettő az AI is, meg a no-code rendszerek, mind a kettő abba az irányba mutat, hogy önmagában a kódnak maga a megírásán már kisebb hangsúly lesz. Tehát maga a kód megírása már nem lesz annyira fontos, mint korábban, hanem talán sokkal nagyobb hangsúly lesz az üzleti problémák megértésén, és az adott eszközök ismeretén. Tehát az lesz majd szerintem sikeres IT szakember, vagy informatikus igazából, aki ismeri a megfelelő eszközöket, és tudja, hogy aznak az üzleti problémának a megoldásához milyen eszközhöz majd tud nyúlni, és azon az eszközön belül hogyan tudja összerakni azt a rendszert úgy, hogy egyébként azokat a feladatokat lássa el, ami megoldja az üzleti problémát. És lehet, hogy a nap végén ehhez már nem kell kódot írni, vagy azért nem kell hozzá kódot írni, mert az AI majd legenerálja az én utasításaim alapján a kódot, vagy azért nem kell kódot írni, mert egy no-code rendszert használok hozzá. És valószínűleg ez a kettő egyébként majd össze fog találkozni valahol.
De szuper hír, nem igaz? Mert ezek az állások, én azt látom karriertanácsadóként, meg cégvezetőként is, hogy annak ellenére, valaki nem szó régi értelemben programozó, igen, de low-code eszközökkel, igen, fejleszt automatizmusokat, igen, azaz automatizmus még mindig nagyon sok pénzt képes termelni egy cégnek, vagy megsporolni. Abszolút. Tehát abszolút. Ezek a szakemberek jól megfizetett szakemberek, igen, de nem kell nekem több hónapot teljes munkaidőben, vagy akár több évet tanulni, uh-huh, hogy szoftverfejlesztő, abszolút, programozó, kódoló szakember legyek, igen, hanem akár egy gyorsított úton be tudok ebbe kapcsolódni.
Abszolút, abszolút így van szerintem.
Na, akkor ez egy ilyen happy ending kifejlet, hogy az AI nem megeszi a munkánkat, és akkor nem lesz szükség annyi informatikusra, hanem pont egy csomó embernek lehetőséget teremt, igen, az AI, akár a modern, igen, platformok.
Egyik oldalon lehetőséget teremt, másik oldalon meg feladatot, meg az az elvárás, hogy tovább kell fejlődni, szerintem. Ez a kulcs.
Tök jó. És a Mentor Klubban ugye több képzésen dolgozunk, igen, együtt. Igen. Már egy pár hónapja mesélsz ezekről a képzésekről, igen, mivel készülsz.
Igen, ami már meg is jelent, az a Python adott feldolgozás, azt már most meg lehet nézni a platformon, és ami előkészületben van, az az adatbázisokkal és SQL programozási nyelvvel kapcsolatos képzések. Ugye az első, ami ki fog jönni remélhetőleg pár héten belül, az SQL lekérdezések képzés lesz, és utána több még arra ráépülő haladóbb adatbázisokkal és SQL-lel kapcsolatos képzések is hamarosan megjelennek.
Szuper, köszi a munkádat, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezekkel a képzésekkel is ki tudjuk egészíteni a Mentor Klubot, úgyhogy köszönjük szépen. És mesélsz még egy picit a pályafutásod, és hogy hogyan tovább, ugye a múltat így megtárgyaltuk, egy válaszút elé értél, milyen irányba viszed tovább?
Igen. Igen, és tényleg így van, hogy válaszút elé értem, tehát nem egyértelmű, hogy milyen irányba megy még a karrierem. Most egyelőre szeretnék szabadúszóként dolgozni, tehát hogy például ugye a Mentor Klubnak is dolgozok projekteken, meg egy két másik cégnek dolgozok még egyébként különböző projekteken, tehát egyelőre szabadúszóként dolgozok, és még nézem, hogy milyen irányba kellene tovább. Tehát hogy ez nyilván bizonyos értelemben a Green Fox megszűnése az én életemnek egy része is megszűnt, úgyhogy most picit ilyen útkeresésben vagyok, hogy milyen irányba menjen tovább igazából az életem. Még nem egyértelmű, őszintén szólva.
Na, de hát én, ahogy a beszélgetéseink alapján is látom, nagyon sok lehetőség közül választhatsz majd, hogy Magyarországról dolgozol, magyar projekteken, Magyarországról külföldre, vagy akár külföldön, úgyhogy bárhogy is választasz, biztos vagyok benne, hogy az egy vonzó lehetőség lesz. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok akkor itt a következő lépés kialakításához, felépítéséhez, és köszönöm szépen a beszélgetést, Peti.
Köszönöm szépen.
Köszi. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, bármilyen visszajelzésetek van, akár a beszélgetéssel kapcsolatban, akár a mentorklubban, szívesen fogadjuk, és aztán jövünk további érdekes beszélgetésekkel. Csáó mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!